hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, ez itt a hétvégi menetrend. Nézzük már is, mivel foglalkozunk a következő 4 órában. Szeptember az iskola kezdésről szól, így a 2001-ben indult Harry Potter filmekkel kezdjük a mai műsort, felevelítve az első napokat. A sorozat ugyanis szintén egy rendhagyó iskola kezdéssel indult, csak úgy, mint az idei tanévkezdés. 8 órától pedig, ahogy minden hétvégén, gasztronómiával, illetve utazással foglalkozunk. Először arra keresünk megoldásokat, hogyan lehetne a hazai turizmust kisegíteni a vírus és a kormányzati intézkedések okozta helyzetből, majd arról beszélgetünk, miként teljesítettek a balatonparti, kifejezetten a Somogy megyei vendéglátók idén. Ezt követően arról is hallhatnak, milyen eredménnyel zárult az idei érték és minőség nagydíj pályázat. 10 órától könyvben utazunk tovább, és amiről ezúttal szó lesz, hogyan felejtünk, miként működik a memóriánk, mi zajlik bennünk, amikor felidézzük az emlékeinket. A titokzatos memória két norvég szerző ismeretterjesztő műve foglalkozik a témával. 10:30-tól pedig számos olyan tudósról, találmányról, eredményről lesz szó, amelyek az elmúlt 3 évszázadnak köszönhetőek magyar és külföldi tudósoknak, akik békeidőben és a háború alatt is dolgoztak, ha tudtak, vagy éppen ha hagyták őket. A könyv címe pedig Természettudomány háborúban és békeidőben. A tanulmány kötetről a szerzőt, Inzeld Györgyöt kérdezi Olá Andrea. Ezek tehát a mai hétvégi menetrend témái. Tartsanak velünk, már is kezdünk!
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Túl vagyunk az iskola első hónapján, de egy kicsit visszatekintünk a kezdetekre, azaz az iskola kezdés és a varázsló világ lesz most a témánk, és persze a Harry Potter sorozat, és ezúttal nem csak a filmekről, hanem a könyvekről is szót ejtünk. Péler András vendége Kemény Gabriella költő és véleményvezér volt a nagy totálban.
Már becsöngettek az órákra, minden diák pedig szeretne hát inkább a Roxfordba járni, és nem a hagyományos iskolákba, úgyhogy talán egy kicsi stílszerű is, hogy Harry Potter is megkapja nálunk ugye azt a bizonyos roxfordi levelét. Szia Gabi, örülök, hogy eljöttél ide a műsorba.
Szia András, köszönöm a meghívást, én is nagyon örülök, hogy itt látok, és üdvözlöm a hallgatókat. Azért be kell látnom, hogy annak ellenére, hogy nem vagyok a Harry Potter filmek legnagyobb rajongója, azért én is vártam 10 évesen a levelet, hogy majd jön a Roxfordból.
Hát a legtöbben szerintem így voltunk vele, pláne azok, akik már a könyveket is elolvasták, és hát ugye a széles közönség is megkapta a maga varázsvilág adagját 2001-ben, amikor a Bölcsekköve bemutatásra került a filmszínházakban, mozikban. Viszont hát nem titkolt szándékunk, hogy egy kicsit azért lerántsuk a láthatatlanná tévő köpenyt a sorozat bizonyos, hát egyrészt írói, másrészt pedig megvalósításbeli hibáiról is. Hogyha jól tudom, Gabi, te azért Rowling munkásságával azért jobban képben vagy, mint én, úgyhogy egy picikét mesélnél nekünk a írónőről?
Hát, hogyha arra gondolsz, hogy végigolvastam a könyveket is, akkor igen, valószínűleg ilyen szempontból jobban képben vagyok. Én nem gondolom, hogy ő egy nagyon jó író lenne technikai értelemben. A stilisztikai hibáktól gyakorlatilag folyamatosan hemzsegnek a Harry Potter könyvek, viszont a történet felépítése, gyakorlatilag az arculata, amit már anélkül beleírt a könyvbe, hogy a későbbi merchandise-ok meg a film látványvilága elkészült volna, ez egy nagyon kreatív és tehetséges alkotóra van nyilván. Tehát a világépítésben ő nagyon-nagyon jó volt, annak ellenére, hogy úgy gondolom, hogy nem kifejezetten tör szép irodalmi magasságokba az ő munkássága.
Hát talán mondjuk ezzel kapcsolatban annyi ellenvetésem lenne, hogy igen, tényleg tény és való, hogy Rowling egy olyan világot alkotott meg, amit talán senki más előtte és talán azóta sem, ugye Gyűrűk ura, Trónok harca, Star Wars és Harry Potter, tehát vannak ezek a világok, amik ugye mindig szóba jönnek.
Igen, de azért a Harry Potter nem keveset merít a Star Warsból, de majd erről is beszélhetünk szerintem.
Érdekes meglátás, mire nem számítottam már így a beszélgetés elején, de majd mindjárt visszatérünk rá. Én még csak arra akartam a kis gondolatmenetemet kivezetni, hogy mind szép és jó, amit látunk, viszont nagyon érződik, hogy Rowlingnak nem volt kezdetben egy egységes koncepciója a történetére. Folyamatosan gyakorlatilag könyvről könyvre hoz be új szabályokat, vagy változtat meg régi szabályokat, ami szerintem sokat szori újraolvasásra, vagy újranézésre mindig egyre több ilyesmit lehet felfedezni. Szóval pont ezért inkább én úgy gondolom, hogy Rowling, amikor írta a könyveket, és amikor részt vett talán már a filmeknek a elkészülésében, akkor így nagyon erősen hatott rá, ugye, az mindig az az aktualitások, amik így jöttek visszajelzésként az ő műveiben.
Ez egyébként nagyon érdekes szerintem, hogy mennyire kidolgozatlan magának a mágia használatának a művelete a Harry Potter könyvekben, és ugyanakkor meg a mágikus tárgyak, meg az ilyen mágikus szobák, meg terek működése, az meg teljesen kidolgozott, és nagyon jól adaptálható is volt. Tehát, hogy például miért vannak olyan varázslatok, amiket csak különböző bájitalok segítségével lehet elvégezni, azokra miért nem használhatjuk a varázspálcát, és pontosan mi történik akkor, amikor két varázsló harcol egymással, miért tűnik fénykardok küzdelmének, erre gondoltam, amikor a Star Wars-ot említettem, hogy ugye a Voldemort és Harry végső csatája is gyakorlatilag olyan, mint hogyha egy Sith meg egy Jedi harcolna, még a pálcákból kijövő fény is más színű, hogy nem tudjuk követni.
A zöld meg a piros, ugyanúgy, ahogy például igen. A Jedi visszatérbe és Luke és Darth Vader nagy összecsapása.
Azt a színeket, de hogy igen, hogy
igen. Egyébként tényleg, igen. És plusz még ez hozzá lehet tenni azt is, hogy például a kezdeti filmeknél, például amikor először látunk konkrét varázspárbajt a Harry Potterben, az a második könyvben van, amikor ugye Piton és Lockhart felállnak az asztalra ott a párbaj szakkörön, majd ugye később Harry és Malfoy is, akkor láthatjuk ezt a egymásra szórjuk a varázslatainkat témát igazából, és ebből a típusú párbajból ugye a hetedik könyvre, meg ugye, amit a filmben is láthatunk, hanem tényleg ezek a fénycsóvák összecsapása válik. Szóval így...
Igen, ez érdekes, hogy sokkal inkább egy fizikai aktussá válik valahogy a párbaj a vége felé. Ez igen, ami sokkal inkább szellemi harc.
Igen, és tényleg furcsa, hogy így, ami sokkal mágikusabb volt az elején, az mennyire ilyen, talán kicsit materiális lesz a végére.
Sőt, az utolsó két részben annyira elhasználják az adavakedavrát, hogy az hihetetlen. De gyakorlatilag semmilyen más varázslattal nem próbálnak megharcolni.
Igen, gyakorlatilag stuport és avakavedabrát.
Igen, ezeket kettő, meg néhány lumasz, de hogy...
Igen, a film végén. Ami azért is furcsa egyébként, és én ezt nekem mindig egy ilyen hatalmas kérdőjel volt, ugye, hogy a Harry Potter és a tűz serlegében szóba jön az Rémszem Mordon sötét varázslatok kivédése óráján, hogy három tiltott átok van, amit bárki használ, akkor azonnal nyomás az Azkabánba és életfogytig ott lehet csücsülni szépen mindenkinek, de hogy oké, rendben, itt van az Avakkavedavra, ami az gyilkosátok, az impérium és a krúció.
Igen.
Hát. És oké, én értem természetesen, hogy a gyilkosátok már a gondolat is hátborzongató, hogy ilyen van, de hogy azért láthatunk a Harry Potter filmekben például sok alkalmat, amikor hát nem feltétlenül ezzel, de azért eléggé durva dolgok történnek. Most például arra gondolok, hogy Ginny Weasley például konkrétan felrobbant valakit az ötödik filmben egy reduktó, robbantó varázslattal. Tehát így ez is olyan, hogy oké, persze misztikumot megadta, hogy van ez a gonosz hármasság az átkok között, de hogy így mégis, hogyha belegondolunk, ez is ilyen belemagyarázás.
Hát van még pár ilyen varázsige, például Piton saját varázsigéje, amit egyszer már folyállam vett be Harry.
Igen, és ez is furcsa, hogy akkor most így gyakorlatilag arról van szó, hogy itt futószalagon mindenki gyárthatja otthon a varázslatokat.
Ez sincs rendesen kifejtve, illetve amit meg nem értek, hogy a történet szerint az ölés az egy természetellenes, egyébként is nyilván egy természetellenes dolog, és hogy amikor valaki jól, akkor a lelke egy darabja horcrux formájában képes lehasadni, és hogy miért nem találunk léptennyom a horcruxokat, miért csak Voldemort lélek darabjait találjuk meg sok gondolás után.
Igen, szóval így megjött a magyarázat a horcruxra, hogy a gyilkolni kell hozzá, mert hogy akkor lehasítod a lelke darabját, amit beleteszel valamibe, de hogy akkor hát több ilyen esetet is láttunk, hogy akkor tényleg igazad van, hogy miért nincsen horcrux gyakorlatilag minden fa alatt, nem tudom, kimegyek a leveleket, kiszedem a postaládából reggel, és a horcruxokat így lehesegetem a postaládáról, hogy odaférjek. Olyan dolgok, amik tök jók, de kidolgozatlanok, és szerintem ez azért nagyon sokat elvesz az élményből.
Igen, abszolút, meg szerintem ez nem egy jó hozzáállás, hogy azért, mert mese. Mondjuk az első 3-4 részre még mondhatjuk, hogy mese a filmre és a könyvre egyaránt. Utána kezd sokkal sötétebb és apokaliptikusabb lenni valahogy az egész hangulat. De akkor is azt gondolom, hogy egy mese is legyen kidolgozott, és a gyerekeket sem szabad hülyére venni, mert ők is észre fogják venni a pótolókat, meg a ki nem dolgozott részeket.
Talán ők még jobban is észreveszik sokszor.
Igen, és szerintem őket is meg kell tisztelni azzal, hogy komolyan veszük őket, amikor írunk nekik. Szóval ilyen értelemben is vannak problémák, de azért mégis van egy mágikus alaphangulat, és azért mégis az a Harry Potter, ami nagyon sok embernek egy gyerekkorán végighúzódó élményanyagot szolgáltat, ami aztán később preferenciává válhat az életükben, és hogy A Harry Potterben azért mégiscsak nagyon sok fontos etikai, meg morális dolog jön fel, úgyhogy én azt gondolom, hogy esetleg mielőtt szétszedjük még a technikai szempontból, meg írói szempontból még a filmet jobban, addig esetleg a pozitívumokat is felsorolhatnánk, amik vannak.
Én például kapásból kiemelném a történetnek a hangulatát. Mind a könyv, és itt most inkább én a filmekre célzok, tehát akármennyi problémám is van egyébként a filmekkel, magával a történettel, az vitathatatlan, hogy bármikor egyébként, hogyha mondjuk megy a tévében, le tudok ülni ezek elé a filmek elé, azért, mert egyszerűen a hangulata magával ragad.
Igen, és elképesztően csodálatos az, ahogy a Roxfortot felépítették, nem mindenki vágyik oda nyilván, és egyébként még amit én így kiemelnék, ami a magával ragadó, már önmagában, hogyha az ember találkozik a filmmel, bármilyen szinten, az John Williams zenéje.
Hát igen, igen,
amellett nem lehet elmenni. És a karakterek külön témája, illetve ugye az ötödik részben talán a keringő.
A negyedikben,
amire aztán ugye nagyon sokan szalagovatóznak is, mert annyira tökéletesen sikerült, meg hát az alaptéma, amit nagyon sokféleképpen durban, molban, ezerféle hangszeren eljátszva, különböző pillanatokban más hatást ér el.
Nekem egyébként a kedvenc témám az a harmadik rész elején van egy ilyen kórus éneklés felvezető, amikor megérkeznek a Roxfortba, és az is olyan, hogy így...
Ilyen varázsigéket.
Igen, és az is nagyon különleges. Az egész atmoszféra beránt, szeretnék ott ülni a falak között, szeretném azt, hogy tényleg csak a fáklyáknak a lobogó lángja világítsa be a teret, ott ülni a kis talárokban, és gyakorlatilag enni azokat a, hát néha megmagyarázhatatlanul kinéző ételeket, amik az asztalokon vannak, de még azok is annak, hogy úgy megkóstolnám. Mindazok mellett egyébként, hogy ugye a 7 könyv alatt, illetve 8 filmet rájöttünk, hogy hát a Rox csak egy elmebeteg íratná a Roxfortba a gyerekét.
Ami nekem még nagyon fontos Harry Potterben technikai szempontból, azok az akció jelenetek, az üldözéses jelenetek, nem a pálcás csata jelenetek, de amikor szereplők összecsapnak azért, akkor nagyon sokszor vannak olyan részek, amik előtt nem lehet felállni, szerintem.
Igen, izgalmas, mozgalmas, és mindig sok változatosságra ad lehetőséget maga az alapkoncepció, mármint úgy értem, hogy tekintve, hogy varázslat van, nincsen annyira kötve egyébként a sztori ahhoz, hogy nagyon szilárd vonalakat kövessen, be lehet hozni új elképesztő dolgokat, amiket mind be lehet sorakoztatni gyakorlatilag a varázslat halmazba, pont ezért pedig tényleg olyan, hogy ha kell, akkor odaszögez a székhez, ha kell, akkor oda sem merünk nézni. Nekem például gyerekkoromban sok rémálmom volt a második részben a hatalmas kígyó miatt. Tehát ott még... Igen, hát ott a horror hangulat még nekem meg is volt, még hogyha osztálytársaim nem értették, nekem az volt a rémálmom. Hát mindenkinek, meg egyébként mindenkinek a dementoroktól voltak rémálmai, hogyha jól emlékszem. Igen, szóval mindenképpen muszáj elmondanunk, hogy tényleg jó történet, jó filmek, de hát nem hibátlanok.
Ami kiemelendő, és nem feltétlenül jó vagy rossz kategóriában, csak megjegyezném, hogy nagyon érdekes számomra az, hogy a hát gyerekeknek is ajánlott és nézhető meseszerű világból a könyvek és a filmek teljesen szép harmóniában egyre sötétebbé válnak, ahogy megy előre a sztori, és ez ugye egy csomó mindenben visszaköszön, a színek azok például egyre kevésbé lesznek szaturáltak, egyre több a zöld, a kék, a fekete, egyre több az ilyen művészfilmes lassú jelenet, a közeli, az a kézikamerás stílus is az utolsó filmek fele jön be.
Igen, gyakorlatilag maga a filmek megvalósítása, meg amúgy a történet együtt ér a korral, ahogy egyre idősebb is lesz a történet.
Igen, és hát vannak színészek, akiknek egyébként ugye kifejezetten jót tett az öregedés, például Daniel Radcliffe szerintem a végére már egészen jól kinövi magát.
Vagy Neville Longbottom.
Vagy Neville Longbottom, igen, aki amúgy, azóta tudjuk, hogy ő kifejezetten ilyen jó pasi lett az összes ilyen női magazinos cikkekben, amikor elő szokott jönni, hogy milyen gyereksztárokból váltak szép férfiak, ő mindig az ilyen number van. Viszont hát ott van a Ront játszó.
A Rupert Grint.
Rupert Grint, akinek az első filmben is egy arca volt, és az utolsóban is egy arca lett, és nem sok dolog történt vele, azt gondolom.
Hát igen, ő volt a comic relief karakter Harry mellett. Ugye Harry megélte a tragédiát, megélte az akciót, és ott volt mellette Ron, aki pedig hát gyakorlatilag mindig elbénáskodta a szituációkat, vagy volt egy vicces megjegyzése. Talán amúgy egyébként az ő karakterében fedezhető fel az, hogy egyáltalán nem tapasztalunk semmiféle fejlődést, mármint hogy Ron marad végig, nem éreztem soha azt az ő karakterében, hogy úgy bármi érdekes is lenne benne.
És itt pedig azt gondolom, hogy ez inkább a színész hibája, mint az írói, mert egyébként a könyvekben annak egy sokkal kifinomultabb és kidolgozottabb karaktere van, úgy gondolom. Számos alkalommal van olyan, hogy elbizonytalanodik a Harry tehetségét, meg azt a figyelmet látva, ami őt övezi, és tényleg elszégyeli magát, és az a féltékenység, ami a Hermione néval kapcsolatban meg is támadja az a hetedik részben, amikor az erdőben vannak, igen, amikor elpusztítja a Horcruxot, akkor ezzel kísérti meg a Horcruxot.
Igen, meg ugye ott...
De hogy ez kiskorától kezdve megvan benne a könyvekben, ez az állandó féltékenység, meg rivalizálás a Harryvel szemben.
Ami viszont már a filmekben nem fér bele, ahhoz képest, hogy egyenként 2,5 órás alkotásokról beszélünk, tehát nagyon hosszú filmek egyébként, és még így se fér bele Ronnak a karakterfejlődése. Hermione-nél talán inkább láthatunk valamit, ahogy a tényleg az igazi, nagyon jó tanuló. Egyébként a könyvek szerint a csúnya lányból egy szép és egyébként vagány nő lesz a végére, a könyvek végére, ami talán a filmben is egy kicsit jobban kijött.
Hát Emma Watson szépségéről gondolsz, akkor biztosan. Egyébként nem tartom őt egy nagyon jó színésznőnek, szerintem ő is elég egy sikú.
Hát egyébként a Szépség és a Szörnyetekben, az élőszereplős adaptációban mutatkozik meg az, hogy mennyire nem igazán tud megbirkózni azzal, hogyha neki kell a középpontban állnia. Láthattunk más filmekben is, például a Noé-ban játszotta a Noé-nak a lányát. Ott még egy fokkal,
hát
mintha...
Hát ott jobban szenved.
Igen.
Ott szomorúbb.
Igen, viszont a Szépség és a Szörnyetekben nem éreztem azt, hogy Belt látnám, mármint, hogy akik fiatal gyerekként látták ugye a rajzfilmet, azért ők tudják, hogy milyen volt Belt. Hát Emma Watson igazából egy ilyen erőltetett kópiája lett az eredetinek, és jó, nyilván nehéz egy rajzfilm karaktert össze hasonlítani egy élő szereplővel, de hát mégiscsak az lett volna talán a feladat, hogy visszaidézzük a...
Hát vagy ha nem sikerül visszaidézni, legalábbis kapjon még egy dimenziót, legalább azon kívül, mert például ugye Gaston meg Lufu karakternél, sőt még a Lumière és egy csomó tárgynak az élő szereplős változatban extra dimenziót kaptak a Lufunál, volt ez különösen feltűnő egyébként, tehát hogy amúgy nem szükségszerű szerintem az, hogy egy élőszereplős adaptációban visszaköszönjön teljesen a rajzfilm, de Emma Watsonnak nem. Tehát hogy úgy gondolom, hogy a rajzfilm szereplő jobban játszott, mint Emma Watson, és ez lehet, hogy probléma.
Hát igen, ez egyértelmű. Én is egyébként erre akartam utalni, bár még egy kis kikacsintás vagy vélemény, hogy a Szépség és a Szörnyetek élőszereplős adaptációjában engem külön zavart az, hogy ott például teljes mértékben elhagyták azt, hogy a Belle miért szereti meg a szörnyeteget. Például itt arra gondolok, már kapásból engem ez tökre zavart, hogy az élőszereplős adaptációban azt láthatjuk, hogy a Lumière kíséri fel a cellából Belt a szobába, ő ad neki szobát, ő ad neki vacsorát, a rajzfilmben pedig pont az, hogy a szörnyeteg mondja azt, hogy fent fog lakni a szobában, ő hívja el először vacsorázni, nyilván utána megsértődik, de hogy ott mind a szörnyeteg nyitott meg egy csomó olyan gesztust, amit a filmben elvettek tőle, hogy csak egyszer csak megmentettél a farkasoktól, akkor mostantól szeretlek szituáció volt.
És érdekes, hogy a Harry Potter filmekben most hogy visszamásszunk az eredeti témánkra, ott pedig egy inverse, teljesen fordított dolog történik Piton karakterével, aki a könyvben egy sokkal elnagyoltabb és sokkal durvább szereplő, egyáltalán nem érted, hogy miért szereti meg őt a közönség a könyvek alapján. Végére ugyanúgy természetesen kiderül, hogy ő végig is védelmezte Harryt, és jó ember volt valójában, de egy agresszív állat alapvetően, aki bullyingolja a diákokat, és egyébként erre a filmben is találunk valamelyest nyomokat, például ugye pont a Neville-nek talán Mumus képében a
Piton jelenik meg.
Igen, de a filmben attól függetlenül nem nagyon látjuk interaktálni mással, csak a Harryekkel, úgyhogy nem tudjuk, hogy ő valójában így milyen ember, viszont az Alan Rickmannek a zseniális alakítása az nagyon sokat hozzátesz a Piton könyvbeli karakteréhez, mert végig egy ilyen minden feszültséget visszafojtó, egy ilyen nagyon titokzatos és különös atmoszférát teremt maga körül.
Igen, ez mondjuk ebben tényleg igazad van, hogyha jó, persze gyerekszínészek játszottak egy felnőtt színész mellett, viszont Alan Rickman egyértelműen kiemelkedik, hogy egy olyan karakterből, akit a könyvek egyébként negatív karakterként kezdenek el felfesteni, és pont ezért nem is töltöttek meg annyi tartalommal a könyvekben, egy ilyen karaktert, egy tényleg egy külön lehetne beszélgetni egész műsorrészt arról, hogy Alan Rickman karaktere hogyan fejlődik a könyvek, vagy a filmek
meg
folyamán.
Néznék szívesen egy külön sorozatot róla.
Igen. Egyébként Harry karakterével kapcsolatban mégis itt a könyvekre és a filmre is akarok utalni, hogy nekem az tök érdekes volt, hogy Rowling egyébként mennyire kifordította a hagyományos szerepeket, ugye a hagyományos népmesei fordulat az, hogy a szegény fiú, akitől senki nem vár semmit, aki gyakorlatilag egy névtelen valaki, felküzdi magát, és egy valaki lesz belőle a végén egy nagy ember, miközben itt van nekünk Harry, ez a tökre a kifordítottja ennek, aki nem ért a varázsláshoz, gyakorlatilag nem különösen jó benne, átlagos, igazából repülni tud, és nagyjából ennyi, viszont ő meg úgy indul a történet elején, hogy ő a nagy Harry Potter, akit mindenki imád, akiért mindenki rajong, és így miközben a népmesei hősünk, ő szeretné elérni, hogy rajongjanak érte, Harry pedig pont az a karakter, aki ezt visszautasítaná, hogy ő csak egy átlagos fiú lehessen.
Igen, egész végig. És hát, de egyébként azért nem csak imádat övezi őt, tehát már az első könyvtől érződik azoknak az utálata, akik nem értik ezt az oktalan figyelmet, ami a Harryt körülveszi, és szerintem ő inkább ettől az utálattól tart. Meg hát ugye egész végig bűntudata van, és többször is elhangzik a filmek során, hogy nem akarom, hogy meghalljatok értem.
Főleg a vége felé.
Főleg a vége felé, igen. Én sokat gondolkodtam, hogyha egy szót kellene találnom a Harry Potter filmekre, akkor mi lenne az, és azt a szót találtam, hogy kiegyensúlyozatlan, és ezt nagyon sok dimenzióra rá tudom vetíteni. Egyrészt, amit már bezegettem egy kicsit, hogy a stílusok teljesen kiegyensúlyozatlanul követik egymást, ami néha jól működik, néha viszont egyáltalán nem. Hát ugye megjelenik ez a kézikamerás dolog, amikor például valami után kutatnak vagy nyomoznak. Vannak ezek a művészfilmes jelenetek, amikor a karaktereknek a kapcsolata fejlődik. Vannak ezek az akciójelenetek, amik szerintem a legkiemelkedőbbek egyébként, illetve vannak nagyon furcsa animált betétek, amikor a halálerekének a történetét mesélik el, akkor például megjelenik ez a furcsa rajzfilmes vonal, ami valakinek tetszik, valakinek nem. Szerintem nem nagyon odavaló, de el tudom fogadni azt is, akinek tetszik. Illetve a CGI-nak a minőségén is például szerintem tetten érhető ez a kiegyensúlyozatlanság, hogy például ott vannak a csodálatos, gyönyörű sárkányok. Illetve a halálfalók mozgása, ami nekem nagyon tetszik, ahogy lelépnek, a hopponálás is szerintem szépen van megoldva, viszont a koboldok és a manók elképesztően ocsmányok, úgy gondolom, tehát hogy ők nem igazán vannak
a
helyzet magaslatán, és hogy még csomó ilyen elnagyolt csúnya elem van, amit nem teljesen értek, hogy ezek hogyan jöhettek össze.
Témánk továbbra is az iskolakezdés és a varázslóvilág kapcsolata, illetve a Harry Potter filmsorozat. Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet. Persze csak a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.